a mi segítségünk és karácsonyra készülődésünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Advent negyedik vasárnapján szeretettel köszöntök mindenkit. Isten lelke tegye gazdaggá a vele való találkozásunkat. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 163. éneket. A 163. énekünk így kezdődik: Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, mint az írva található a Mózes 4. könyvében, a 24. részben. Felolvasom Isten igéjét a Mózes 4. könyvének 24. részéből, a 10. verstől kezdve. Felgerjedett Báláknak a haragja Bálám ellen, és azt mondta Bálák Bálámnak: azért hívtalak téged, hogy átkozd meg ellenségeimet. És imé igen megáldottad immár három ízben. Most azért fuss a te helyedre, mondottam, hogy igen megtisztellek téged, de imé megfosztott téged az Úr a tisztességtől. És mondd a Bálám Báláknak: a te követeidnek is, akiket küldöttél hozzám, nem így szólottam én mondván: ha Bálák az ő házát ezüsttel és arannyal tele adná is nekem, az Úrnak beszédét át nem hághatom, hogy magamtól jót vagy rosszat cselekedjen. Amit az Úr szól, azt szólom. Most pedig én elmegyek imé az én népemhez, jöjj, hadd jelentsem ki néked, mit fog cselekedni a nép a te népeddel a következő időben. És elkezdte az ő példázó beszédét, és mondta: Bálámnak, Beor fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata, annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, és aki tudja a magasságosnak tudományát, és aki látja a mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből, és átveri Moábnak oldalait, és összetöri Sétnek minden fiát. És Edom más birtoka lesz, Szeir az ő ellensége is másnak birtoka lesz, de hatalmasan cselekszik Izrael. És uralkodik a Jákobtól való, és elveszti a városból a megmaradtat. És mikor látta Amáleket, elkezdte az ő példázó beszédét mondván, Amálek első a nemzetek között, de végezetre mindenestől elvész. És mikor látta a Keneust, elkezdte példázó beszédét mondván, erős a te lakhelyed, és sziklára raktad fészkedet, mégis el fog pusztulni Kain, amíg Assur téged fogva visz. Újra kezdte az ő példázó beszédét mondván, ó, ki fog élni még, amikor véghez viszi ezt az Isten? És Kittim partjairól hajók jönnek, és nyomorgatják Assurt, nyomorgatják Ébert is, és ez minden este elvész. Felkelt azért Bálám, és elment, hogy visszatérjen az ő helyére. És Bálák is elment az ő útján. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalván hangos szóval együtt a mi bűneinket a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 184. éneket. A 184. ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Várj, ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr.
Thank you.
Imádkozzunk! Szerető Istenünk, megváltó édesatyánk, hálaadással köszönjük neked, hogy meglátogattad a bukott emberiség szerény szállását, alábocsátkoztál egy csecsemő testében elrejtőzve, azért, hogy minden parányi, porszemnyi ember szívéhez közel férkőzhess. Eljöttél közénk azért, hogy láthatóvá válj. Azért, hogy az ember karjaiba vehessen téged, hogy a szívére ölelhesse a megtestesült isteni szeretetet. Eljöttél, mint mennyei fény, aki fölragyogtál bűnbeesett életünk sötét éjszakája fölött. Eljöttél reménytelenségbe, süllyedt életünkbe, azért, hogy elhozd nekünk az új reményt. Hálaadással köszönjük neked, hogy van lehetőség szabadulni a bűntől. Van lehetőség a gonosznak a hatalmából kimenekülni. Mert Jézus Krisztus isteni erejével összetörte a gonoszt, és rálépett a kígyó fejére, hogy minket megszabadítson annak halálos marásától, és így ne legyünk áldozatai a bűnméregnek. Köszönjük neked, Istenünk, hogy így készítesz számunkra újból ünnepet. Köszönjük, hogy meghívsz minket a bocsánat asztalához. Köszönjük, hogy minden adventi rejád irányuló várakozásunkat kész vagy beteljesíteni. Istenünk, ez a világ annyit ígér és olyan keveset ad. Bocsáss meg, ha sokszor hittünk neki. Ezért csalódtunk is már nem egyszer. Könyörülj, hogy neked higgyünk, aki minden drága ígéretedet beteljesíted. Oly sok drága ígéretedet beteljesítetted már eddig is a történelemben, a mi személyes életünkben is. És hisszük, hogy ezután életünkben is érvényesülhet a mi javunkra a te akaratod, a te elgondolásod, ami mindig javukra van azoknak, akik téged szeretnek. Istenünk, mi nem mindig értünk téged, de könyörű rajtunk, hogy alázattal tudjunk akkor is imádni, ha nem értünk. Akkor is engedelmesen belesimulni a te akaratodba, amikor a mi akaratunk valami mást szeretne. Köszönjük hálaadással, hogy a te ölelő atyai karjaidban nyugodhat meg az akatoló szív, és csendesedhet le a háborgó lélek. A te közeledben erősödhet a hit, bátorodhat a reménység, és a te közeledben láthatunk újra mennyei fényt, olyan csillagot, amire tekintetünket fölemelhetjük, hogy ő vezessen el minket újból a megtestesült karácsonyi csodáig. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167-es énekünket. A 167. ének így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek üzenetét, amint az írva található. Az imént elhangzott részben a Mózes 4. könyvének 24. fejezetében, a 15-től 17-ig terjedő versekben. Felolvasom Isten igéjét a Mózes 4. könyvének 24. részéből, a 15-től 17-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. És elkezdte az ő példázó beszédét, mondván: Bálámnak a megnyílt szemembernek szózata, annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, és aki tudja a magasságosnak tudományát, és aki látja a mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből, és átveri Moábnak oldalait, és összetöri Sétnek minden fiát. Eddig tart az alapige. Drága testvéreim, egy különös ószövetségi proféciát hallunk, aminek erős adventi íze van. Ez a profécia különös módon nem egy zsidó proféta szájából hangzott el, hanem egy pogány ember szájából. Ezt a pogány embert Bálámnak hívják. Aki Krisztus előtt bő 1000 évvel élt, éppen abban az időben, amikor Izrael vándor népe a sivatagi, pusztai vándorlás 40 évének a vége felé közeledett, amikor már a honfoglalás küszöbén volt. A Jordánon túli részen már le is vert két királyt, Izrael serege, és amikor ennek híre eljutott a moábiták királyához, Bálákhoz, akkor ez a pogány király Bálák megrettent. Pedig a maga pogány királyi uralmában korábban magabiztosnak hitte magát. Sőt, mint ahogy a pogány királyok általában, istenítette is magát. Úgy csúsztak, másztak előtte a pogány hódolói, mint valami földre szállt Isten előtt. És lám most, amikor az egyigaz Istennek a népe közeledik, sőt, különös kérése folyamodott a moábiták királyához, hogy engedje átvonulni Izrael népét az ő földjén, hogy így rövidebb úton érkezzen Kánoánba, megígérték, hogy nem nyúlnak semmihez, csupán vizet fognak kérni, azt is illedelmes módon a kutyaikból, sőt úgy, hogy meg is hálálják azt, de a moábiták királya elutasította ezt a kérést. És ekkor egy különös eszközhöz folyamodik ez a pogány király. Félelmében, mert hogy az Isten választott népének győzelmi híre már eljutott hozzá, bizonyára utána nézett annak is, hogy honnan is érkezik ez a nép, hogy milyen csoda sorozatot élt meg az Egyiptomból való szabadulás rendjén, hogyan szégyenítette meg ezek istene a nagy egyiptomi napistent, a faraót, ugye? Akkor a moábiták királya az udvarába hív egy prófétát. Egy ilyen varázsló félét, akinek titokzatos praktikái által különös dolgok történhetnek. Meg is ígéri a küldöttei révén, hogy becsületesen megfizeti őt az ő szolgálatáért. Aranyat, ezüstöt küld. Aztán elő visszautasítja Bálám ezt a felkérést. Istenre hivatkozva, különös, hogy ez a pokány próféta kapcsolatban van az egyik az Istennel. Aztán mégis elmegy a második unszolásra, bizonyára fölcsillan előtte a nagyobb anyagi ígéret lehetősége, és mégis útközben Isten sarokba szorítja, közismert ugye a bibliolvasók számára Bálám Szamarának a története is, ugye, hogy Isten egy állatot használ fel, magát, a Szamarát, a prófétának arra, hogy figyelmeztesse, hogy csakis azt mondja majd Báláknak, a pogány királynak, amit Isten akar tudomására hozni. Mert hogy Bálák, a moábita király, meg akarta átkoztatni Izrael népét. Bálámot, a prófétát arra akarta felhasználni, búsás fizetség ígéretével, hogy átkozza meg Isten népét. Valahol titokban érezte, sejtette ugyanis Bálák, a pogányok királya, hogyha átok zúdul egy nemzetre, akkor az elveszti erejét, nem lesz több győzelemben része, akkor nem kell többé félni tőle. Most hát elmegy végül is Bálám, és kiderül, hogy amikor felviszi egy magas hegyre, hogy átkozza meg Izrael népét, Bálám átok helyett áldást mond Izrael népére. Csalódottan Bálám, a moábita király, átviszi egy még magasabb hegyre, hogy még jobban lássa a völgyben sátorozó Izrael népét, és hogy hatásosabb legyen etán a második kísérlet, kiderül akkor is megáldja, és harmadízben egy harmadik hegycsúcsról letekintve is megáldja ezt a népet. Mert különös perspektívák nyílnak mindig a hegycsúcsokról, fentről lefelé nézve a dolgokat, valahogy más perspektívába kerülnek a dolgok, az események, az emberek is akár. Csak hogy valami érdekes dologra is hivatkozik közben Bálám, és ez már alapigénk bevezetője, mert hogy azt mondja, hogy ez a szózat, ami már most már a negyedik áldásmondás lesz Izrael népe fölött, ez a szózat a megnyílt szemű ember szózata. Ez a szózat, annak a szózat, aki hallja Isten beszédét, és aki tudja a magasságos tudományát, és aki látja a mindenható látását. Ráadásul leborulva, azaz alázatosan, de mégis nyitott szemekkel. Különös dolgokra hivatkozik tehát Bálám, amikor elmondja ezt az érdekes negyedik áldást Izrael fölött. Amikor elmondja azt a jövendőre vonatkozó proféciát, miszerint egy csillag származik Jákobból, királyi pálca támad Izraelből, és ez a királyi pálca átveri majd Moáb oldalait, és összetöri Sét fiait is, azaz térre kényszeríti majd sorban Izraelnek minden ellenségét. Különös párharc zajlik tehát ott a hegytetőkön. Tulajdonképpen egy pogány származású próféta képviseli az egyik az Istent, mert hogy az ő megszólítottja, mert hogy megnyílt a szeme az egyik az Isten meglátására, megnyílt a füle az egyik az Isten Izrael népe Istenének a meghallására, és felismerte a magasságos titkait, tudományát És ez szólja tovább itt a pogány király füle hallatára, mikor végül is négyszer megáldja Isten választott népét. Különös dolog ez az Isten kérdés. Amikor Isten választott népe fölött ott van az ő ura, aki védelmet és hűséget ígért annak a népének, akitől szintén hűséget és ragaszkodást kér maga Isten. Akit elindított az egyiptomi rabszolgaságból a szabadság útján az ígéret földje felé, és akit nem tartóztathat fel az ő útján, sem Óg, a korábban legyőzött király, sem Szihon, a másik legyőzött király, sem most Bálák, a moábita király, mert hogy Isten tervét hiába akarja keresztül húzni bárki is a földi halandók közül. Lett légyen az egyszerű, ismeretlen ember a maga pöffeszkedésében, vagy netán közismert államférfi, mint Bálák, vagy bárki más történelmünk rendjéből. Ezt az Istent nem tudja soha a teremtmény, az ember, bárkinek is hívják, kimozdítani az ő szilárd alapállásából, és az ő üdvözítő tervét az ő választott népére vonatkozóan nem tudja meghiúsítani senki és semmi. Egyszer a Cambridge-i Egyetemnek a professzora, David Ford, megkérdezte az egyik katolikus pap ismerősét, hogy 20 évi gyóntató tapasztalat alapján mondja meg, mi okozza a legnagyobb gondot a híveknek. És ez a katolikus pap nagyon röviden ennyit válaszolt, hogy Isten. Isten okozza a legtöbb és a legnagyobb gondot az embereknek. Különösen azoknak, akik keresik őt, azoknak, akik valamilyen módon kapcsolatba szeretnének jutni vele. Azoknak, akik bűntehertől akarnak szabadulni, ezért jönnek akár gyónni, vagy mennek el egy protestáns lelki gondozóhoz, hogy lerakják előtte a bűnterhet. Igen, az Isten kérdés az, ami sokszor a legnagyobb fejtörést okozza a porszemnyi teremtmények az embernek. Mert sokszor nem tudja hova tenni őt. Sokszor nincs meg az a hallás, ami megvolt a pogány prófétának Bálának. Sokszor hiányzik az a látásunk, ami akkor ott Báláknak, a moábita királynak jelenlétében Bálámnál jelen volt. Az a látás, amelyik abból fakad, hogy leborul a mindenség ura előtt, hogy megalázkodik a nálánál nagyobb előtt. Hogy eljut arra a felismerésre, hogy én ember vagyok, és ő az Isten, és nem fordítva. Mi okozza a legtöbb bajt és problémát és fejtörést az embernek? Isten. De meddig? Csak addig, ameddig ő fel nem ismeri, hogy nem ő az Isten, hogy ő teremtmény csupán. Ő porszem, és mégis a 8. Zsoltár értelmében kevéssel tette őt Isten kisebbé az angyaloknál. Mégis valami különös emberi nemességgel ajándékozta meg őt. Egy neves teológus, egy mai szakember azt mondja, hogy az az emberiség alapvető problémája, hogy mindenki hisz Istenben, és úgy véli, ő maga az. Nos, mi a legalapvető problémája az embernek? Nem csak úgy egyszerűen önmagában Isten. Hanem az a legnagyobb problémája az embernek, amikor azt véli, hogy ő maga Isten. Hogy ő maga az, aki dönthet népek sorsa fölött, mint ahogy gondolta ezt Bálák, a moábiták királya, hogy jöjjön egy próféta és átkozza meg Isten népét, és akkor meghiúsul az Isten terve ezzel a néppel. És akkor ő marad az Úr, ő marad az Isten, ő marad fölül. Az a baj, hogy ilyenkor, mint egy elhomályosítja maga tudatlanságában és balgaságában a magát nagynak gondoló ember, a még nagyobb Istent. És amikor ilyen homály kerül a szemére, a lelkére, a szívére, és nincs Isten látás, akkor nincs Isten meghallása sem, Isten megértése sem, és akkor nincs Istenre hangolódás sem, és ha nincs Isten ismeret, akkor nincs önismeret sem, és akkor teljes az őrzavar, teljes a káosz. Akkor nem tudja hova tenni önmagát az ember, mert nem tudja hova tenni magát Isten sem. Egyszer így fordult az egyik ateista férfi az ő ismerőséhez. Szóval, keresztény lettél, Krisztus követője lettél? Igen, válaszolja a másik. Akkor biztosan sokat tudsz Krisztusról. Melyik országban született? Sajnos nem tudom. Hány évet élt? Azt se tudom. Hány prédikációt mondott életében? Ó, ezt még kevésbé tudom. Hát ahhoz képest, hogy keresztény lettél, meglehetősen keveset tudsz a te uradról. Teljesen igazad van. Szégyellem is magam emiatt. De annyit tudok, hogy 3 éve részeges voltam, csak adósságom volt. A feleségem és gyerekeim rettegtek, amikor este részegen hazajöttem. Most már nem iszom, nincs semmi adósságom, otthon mindenki boldog, és mindezt Krisztusnak köszönhetem. Ennyit tudok róla. Ugye érezzük, hogy ez több minden elméleti tudásnál. Persze amellett jó, azt is tudjuk, hogy hol született, hogy mikor élt. Akár a történelmi keretekről is tudunk még néhány részletet. De ez még nem elég ahhoz, hogy megváltozzon egy ember élete. Ahhoz, hogy bizonyos ismeretekre szert tegyek elméleti szinten valakiről, még nem jutok előre. Mert egy súlyos beteg ember azáltal még nem gyógyul meg, hogy tudomást szerez egy nagyszerű orvosról, egy híres szakemberről, aki éppen az ilyen betegségek gyógyításában jeleskedik. Ha ő el nem megy hozzá, ha ő meg nem ismeri őt, sőt, ha nem meri rábízni magát, és nem engedelmeskedik az orvosi előírásoknak, akár műtét, akár gyógyszeres kezelés legyen az. Most itt a nagy különbség. Az Isten látás, az Isten ismeret, a vele való találkozás és a neki engedelmeskedés. Érezzük, hogy nem egy súlyú dolog. Nekünk gyógyulásra van szükségünk. Hogy oda kerüljünk a magunk helyére. Hogy a mi szívünk valóban Isten függő legyen. És ettől függ az áldás. Ettől függ az, hogy célba érkezik-e Isten vándor népe ezen a világon. Ettől függ-e az, hogy a mi szívünk valóban betelik-e vele, és hogy lesz-e az adventi várakozásunknak kiteljesedése a karácsonyban. És ettől függ a további hétköznapi életünk folytatása. Hogy mennyi lelki tartalmat viszünk bele a hétköznapok taposó malmába. Hogy mennyi mennyei fényt viszünk bele a hétköznapi életünk szürkességébe. Hogy mennyi felülről való ragyogást viszünk bele az emberi kapcsolatainkba.
hogy mennyi lelki derűt sugározunk magunk körül szét egy olyan világban, ahol egyre kényelmetlenebb élni. Mert egyre súlyosabb teher, a bűnteher.
Most hát, valaki azt mondta, hogy mi Istent nem tehetjük láthatóvá, de magunkat láthatóvá tehetjük ő előtte.
Mi szeretnénk Istent lehozni az égből is akár, de erre nincs már szükség, mert ő maga önként megtette, amikor Jézus Krisztusban testé lett. Amikor ember formát öltve kiszolgáltatta magát teljes egészében nekünk, törékeny, zsenge kis csecsemő formájában. És ahogyan bánt vele József és Mária, gyöngét szeretettel, féltve, óva, menekítve Heródes gyilkos szándéka elől, most úgy kellene bánnunk nekünk is, ezzel a megtestesült isteni szeretettel, és úgy kellene vigyük magunkkal, óvjuk, hogy miközben ezt tesszük, átéljük a csodát, hogy ő óv minket. Ő hordoz minket. Ő segít célba minket.
Most hát, nekünk ez a fontos, hogy mi magunkat tegyük láthatóvá ő előtte. Hogy álljunk végre eléje, ne bujkáljunk többé, se önigazságunk paraványa mögé, se a mi adakozásunk mögé, vagy templomjárásunk mögé, vagy többé-kevésbé rendszeres imádkozásaink mögé, hanem álljunk elé. Úgy, ahogy elé kellett állnia Ádámnak és Évának, vagy Kainnak a rettenetes bűnök elkövetése után, vagy ahogy elő kellett állnia a híres királynak, Dávidnak a kettős nagy bűn után, a paráznaság és gyilkosság bűne után. Azért, hogy rendbe tétessék az életük ezeknek az embereknek. Most akkor teljes a karácsony örömünk. Amikor mi megtanulunk ehhez a csillaghoz igazodni, amiről profétál itt Bálám, a pogány királynak, Báláknak, aki magát látja a legnagyobbnak, és akinek nincs megnyílt szeme felismerni azt a távoli jövőben fölragyogó csillagot, aki maga Jézus Krisztus, aki Jákob törzsökéből származik. Felismerni ezt a királyi pálcát, aki Izraelből támad, akinek adatik majd minden hatalom menjen és föld. Most hát, valaki így fogalmazott, hogy ne a mellettünk elhaladó hajók fényéhez igazítsuk az útirányt, hanem pályánkat a csillagok alapján kell meghatározni. Mondhatnánk egyszerűbben, hogy a mi életünk pályáját ez az egyetlen csillag kell, hogy meghatározza. Aki onnan származik, Jákobból. Az a csillag, amelyikről, vagy akiről az Új Szövetség végén a Jelenések könyve is beszél. Ő a ma fényes hajnalcsillag, akihez lehet igazodni. Mint régen a hajósok a tengeren, mikor nem volt még iránytű, nem voltak műszerek, nem volt GPS. Akkor a csillagok járásához igazodva értek célba. Milyen jó lenne nekünk is ehhez a csillaghoz igazodni. Aki lám Jákobból származik és Izraelből támad. És ez az, ami oly sok embert zavar. Hogy hát megint csak vissza kell kanyarodnunk nekünk, akár időben és korban az Ószövetség választott népétől messze eső embereknek, európai nemzeteknek vissza kell kanyarodnunk oda a zsidóság ősforrásához. Oda, ahonnan származik a csillag Jákobból és a királyi pálca támad Izraelből. Miközben Moáb királya, Bálák, átkot akart szórni erre a népre. És nem vette észre, hogy ez az átok visszahult a saját fejére. Mert hogy az ő népének oldalát fogja, Moáb oldalát fogja átverni ez a királyi pálca, amelyik Izraelből támad.
Tudjuk, hogy az áldás mondással és az átok mondással nem szabad játszani. Nem szabad játszani. Hadd mondjak el két egymással ellentétes történetet, valóságos történetet, mindkettő a II. Világháború idején zajlott. Akkor, amikor már világos volt, hogy az európai zsidóság sorsa megpecsételődött a náci uralom miatt. Hitler gonosz, népírtó szándéka miatt. Akkor történt az, hogy még volt bizonyos lehetőség a menekülésre Európából. Több vagyonos zsidó család összefogott, megvásárolt egy hajót, és ezzel akartak átmenekülni az óceánon Amerikába. Csak hogy kellett vízumot szerezni a beutazáshoz, amerikai vízumot, és ezért ezek a menekülő zsidók a Londonban székelő amerikai nagykövethez fordultak vízumért. Semmi akadálya nem lett volna a vízum kiadásának, de ez az amerikai nagykövet Londonban megtagadta a vízum kiadását ezeknek a menekülő szándékú zsidóknak. Ők mégis elindultak vízum nélkül. El is jutottak Amerika partjaig, csak hogy már korábban eljutott Londonból az amerikai nagykövetnek a lármája, a híradása az amerikai kormányhoz, hogy érkezik egy hajó menekültekkel, akik illegálisan szeretnének bevándorolni Amerikába. És az amerikai hatóságok nem engedték őket partra szállni, visszafordulni voltak kénytelenek, a háború sújtotta Európába. Amikor visszaérkeztek, letartóztatták a hajó minden zsidó utasát, és elhúzhatták őket a krematóriumba, ahol elégették őket. Ez eset után a londoni rabbi elment Londonba az amerikai nagykövethez, és azt mondta neki, tisztelt nagykövet úr, tetteid nem csak hivatalodhoz méltatlanok, de emberként is lejárattad magad. Ezentúl, mert a te hibád miatt történt ez a gazdett, te és utódaid legyetek átkozottak. Tudjátok, hogy hívták ezt a nagykövetet? Joseph Kennedy. Ő volt az apja a későbbi híres amerikai elnöknek, John Kennedynek. Hogy ez az átok sorozat, ami családját sújtotta, később közismert lett, ez megdöbbent és elgondolkoztat sokakat. Tudjuk, hogy ő maga, amikor visszatért londoni nagyköveti missziójából, később 1961-ben súlyos agyvérzést szenvedett, elveszítette beszédkészségét, mozgáskészségét, és hosszas betegség után hunyt el. A fia 1963-ban ugye amerikai államelnökként merénylet áldozata lett. 5 évvel később ennek az öccse, Edward Kennedy, szintén merénylet áldozata lett. És azt is tudjuk, hogy még 7 tagja a Kennedy családnak halt meg, egyik sivalesetben, fiatalként, és 7 meghaltak légi balesetben, repülőgép balesetben. És nem egy a család tagjai közül, ki is mondta hangosan, valaki odafent nem szeret minket. Köztudott, hogy ez az egykori londoni nagykövet nyíltan zsidóellenes antiszemita volt. Bizonyította az a tény, ugye, hogy visszautasította a vízumot ezektől a menekülő szándékú zsidóktól. És az ezzel párhuzamos, csak hogy ellentétes előjelű történet az, ami szintén ebben az időben zajlott, Litvániában. Ahol szintén veszélyben voltak a zsidók, akkor a Litvániában működő akkori japán nagykövet mindent megtett azért, hogy minél több zsidót megmentsen. 2000 vízumot állított ki menekülő szándékos zsidóknak, akik beutazhattak Japánba, és onnan tovább mehettek, ahova akartak. Amikor ezt a nácik megtudták, akkor reklamáltak Japán kormányánál, hisz akkor Japán szövetségese volt Németországnak, a náci Németországnak, hogy vonják vissza ennek a japán nagykövetnek a megbízatását Litvániából. Vissza is mondták, és amikor tudomására hozták a nagykövetnek, hogy még 2 hét van hátra a mandátumodból, akkor a japán nagykövet Litvániában megsokszorozta a nagykövetség munkatársait azért, hogy éjjel-nappal dolgozzanak még több vízum kiadásán, hogy ezentúl még menthessenek meg zsidókat, amit meg is tettek. Aztán lejárt a mandátuma, hazakerült Japánba, mindenki, ő is arra gondolt, hogy jön most a súlyos büntetés. Csoda módra nem büntették meg, csupán az volt a büntetése, úgymond, hogy nyugdíjazták, de közben nyugdíjat nem adtak neki. Azaz elbocsátották a szolgálatból, és nyugdíjat se folyósítottak neki. És akkor, hogy fenntarthassa a családját, akkor megnyitott egy kis autójavító műhelyt, aminek a neve nem más, mint Mitsubishi. Azt hiszem, hogy az autóismerők nagyon tudják, hogy ez egy híres, sikeres autóipari vállalkozás lett. Az egész világ ismeri ezt az automárkát. Áldás, mert akkor, amikor készült hazamenni Litvániából ez a nagykövet, meglátogatta őt a vilniuszi rabbi, és azt mondta, hogy azért a jó tettért, amit népünk megsegítése érdekében tettél, áldjon meg téged és utódaidat is az Isten, és tegyen jót veled és utódaiddal is. Lám, áldás és átok. Hogy mondja az Ószövetség prófétája, ahol magát Istent idézi, aki az én népemet bántja, az én szemem fényét bántja. Isten így vigyáz az ő népére. És ezért gondoskodott arról Isten, hogy éppen az ő választott népe sorából, Izrael, Jákob magvából származzék az a csillag, az a királyi pálca, aki messiásként érkezzen ebbe a világba, aki mindnyájunk számára mennyei végcél legyen, akire oda irányítjuk, szegezzük a tekintetünket úgy, mint egy vezérlő csillagra, akit akkor bő 1000 évvel Krisztus érkezése előtt Bálám már prófétai szemeivel látott. Azt mondja, látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Úgy a távol. És ez a csillag akkor indult el, úgymond az égi pályáján. És lám éppen napkeletről, onnan Bálám földjéről, Babilon világából indult el az a 3 keleti bölcs Jézus születésekor. Szintén egy csillag vezetésével, hogy elérkezzenek ehhez az élő csillaghoz, ehhez a királyi pálcához, a betlehemi gyermekhez, Jézus Krisztushoz. És hogy kitárják kincseiket, és hódoljanak előtte. És mi különös, hogy azóta is azok mennek tovább örömmel karácsony után, a vele való találkozás nyomán, akik így jönnek, mint a keleti bölcsek, vagy mint a pásztorok, hódolva, kincseiket kitárva, vagy mint Simeon és Anna, karjaikba zárva és áldást mondva fölötte. Nem mint Moáb királya Bálák, aki átkot akart mondani fölötte. És ez az átok nem akart elhangzani, mert Isten nem engedte elhangzani az ő népe fölött. Mert Isten mindig áldást szán az ő népének, ha ez a nép ragaszkodik hozzá és engedelmes neki. És ez ma is így van. És Isten mindig azokat áldja meg, akik ilyen alázattal hódolnak neki, és így tárják ki kincseiket előtte. Hogy utána, megkapva a még nagyobb kincset cserébe, úgymond, hódolatuk és alázatuk jutalmaképpen az üdvözítő Jézus Krisztust, az örök élet drága ajándékát, az Istennel való megbékélés csodáját, a bűnbocsánat lehetőségét. És ezek birtokában egészen más szívvel, más úton menjünk hazafelé, úgy, mint egykor a keleti bölcsek, akiket ez a különös csillag messze keletről oda vezetett a Jézus bölcsőjéhez, a királyi pálcához, Jákob sarjához, hogy vele találkozva mi is így tudjunk igazi, teljes karácsonyt ünnepelni, mint egykor a keleti bölcsek és a pásztorok. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére, énekeljük el a 204. énekünk első versét. A 204. ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Szívünk viksággal ma bétölt, mert ígéret szerint felkölt Istenfélők számára az igazság fényes napja. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy neked különös eszközeid voltak a történelemben, és vannak ma is, akik által ráirányítod sokak figyelmét arra a csillagra, arra a királyi pálcára, aki értünk támadt, Jákob törzsökéből, Izrael köréből, arra megváltóra, megtartóra és szabadítóra, akire minden nemzetnek és minden népnek egyaránt szüksége van. Köszönjük, hogy általa adsz nekünk is megtartatást, Istenünk. Köszönjük, hogy benne, ami megtartó Krisztusunkban felismerhetjük életünknek irányító csillagát, akire figyelve nem tévedhetünk el földi vándorlásunk idején, aki vezet minket a mennyei cél felé, aki bevilágítja a mi életünk ösvényét azért, hogy ne essünk a bűn vermébe, azért, hogy ne tévejegjünk, azért, hogy célba érjünk együtt. Istenünk, köszönjük, hogy minket a te megváltott vándor népedhez sorolsz, és köszönjük, hogy Jézusról nevezel el minket. Köszönjük, hogy az ő nevét hirdethetjük mi ebben a világban. Köszönjük, hogy az ő nyomdokaiban járhatunk. Urunk, látod, ez nem megy a magunk erejéből. Kérünk, hogy a te erődet add mindehhez nekünk. Cselekedj, Istenünk, hatalmasan a te nevedért, a te mai választott néped tagjaival. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a keresőket, a kételkedőket. Könyörülj, Urunk, azokon, akik önteltségükben magukat hiszik Istennek. Te alázd meg őket, azért, hogy utána fölmagasztaltassanak, mikor meghódolnak te előtted, a mindenség ura előtt. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy rád bízhatjuk ünnepi készülődésünket. Kérünk, hogy adj kijelentést, mennyei üzeneteket, azért, hogy örömteli szívvel, meggazdagodott lélekkel menjünk tovább majd az ünnepek után is a hétköznapokba. Urunk, gondolunk a betegekre, a szenvedőkre, a magányos lelkekre. Te hajj le hozzájuk, keresd meg őket, biztosítsd őket a te szeretetedről, hűségedről, törődésedről, akár általunk is, közeli vagy távolabbi hozzátartozók, barátok, szomszédok által, hogy mi is tudjunk elindulni, és vigyük az örömhírt mindazoknak, akik rászorulnak azért, hogy nekik is ünnepük legyen. Urunk, köszönjük neked, hogy kiteljesíted a te szereteted jelenlétét, a te uralmadat közöttünk, hogy így legyen igazi áldott karácsony ünneplésünk mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el kicsit a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák anyagi támogatása érdekében. Erdődi Béla és a felesége Julika már hosszú évek óta saját otthonukban nevel 18 árva gyermeket, teljesen állami támogatás hiányában, csak a külön adományokra szorulva próbálják őket az élet helyes irányába terelgetni, nevelni, ilyen széthullott, megterhelt családokból oda került gyermekekről van szó, és az ő anyagi támogatásukat szoktuk mi decemberi adományainkkal segíteni. Testvéreim, folytatódik a karácsonyi bűnbánati nagy hét, minden este 6 órai kezdettel van bűnbánat istentiszteltünk, tehát ma este is várjuk a testvéreket, holnap hétfőn, kedden este 6 órakor szintén bűnbánati istentiszteltek lesznek. Szerdán, karácsony szentestéjén, december 24-én, 18 órakor szintén 18 órai kezdettel lesz a karácsony esti ünnepély a gyerekekkel és csomagosztással egybekötött alkalom. Várunk szeretettel ezekre is mindenkit. Karácsony első napján, december 25-én, csütörtökön, szokás szerint délelőtt 2 istentiszteletet tartunk, az elsőt 9 órakor, másodikat 11 órakor, mindkét alkalommal úrvacsoraosztás lesz. Készüljünk hát megfelelő bűnbánattal ezekre az úrvacsorai alkalmakra. Nyilván első nap este 6 órakor is lesz ünnep istentiszteltünk, másodnap délelőtt 10-kor és este 6-kor lesz szintén karácsonyi istentiszteletünk, valamint harmadnapján délelőtt, az már szombatra esik, akkor is lesz 10 órakor ünnepi istentiszteletünk, és mivel szombat este hétzáró alkalom, már aznap este is lesz istentiszteletünk, úgyhogy lesz alkalom bőven találkozni Isten színe előtt. Másodnap délelőtti 10 órás istentiszteleten az ifjúsági csoportunk egy előadása is belekerül az istentiszteleti rendbe, és ők az ő előadásukkal fogják színezni a mi ünnepi együttlétünket. Ez lesz december 26-án másodnapján délelőtt. Megjött az Üzenet című újság idei legutolsó száma, akik megrendelték, átvehetik. A Református Család című folyóiratnak is a két utolsó száma megérkezett, azokat is átvehetik, akik ebben az évben előfizettek ezekre. Megjött a Hírek Izraelből folyóirat is, a legutolsó szám, ezt is át lehet venni. És már is hirdetem, hogy jövő évre vonatkozóan minél gyorsabb tempóban össze kell írnunk azokat, akik szeretnék megrendelni akár az Üzenet című újságot, vagy a Református Családot. Az ár változatlan mindkét esetben, az Üzenet is, a Református Család is az idei árakban megy tovább a jövő év folyamán is. Ha jól emlékszem, az Üzenet egész évre 20 lej volt, Református Család még kevesebb, még fogom hirdetni. Az éjfél kiáltás Hírek Izraelből árát még nem tudom, de reméljük, hogy az is változatlan, de akik szeretnék megrendelni, kérem iratkozzanak fel mielőbb, és a Family című folyóiratra ez 4-szer jelenik meg egy évben. Nagyon gazdag tartalmú családi gyermekneveléssel, házassággal és minden családdal kapcsolatos témával foglalkozó színes és nagyon jó írásokkal tartalmas folyóirat Family. Érdemes azt is megrendelni. Van még fali naptár, aki nem jutott hozzá, hát az asztalnál megveheti, 3-4 darabja, és újra kapható könyvnaptár is jövő évre, annak 15 lej a darabja, és háromfajta új könyv is érkezett, még olcsó árakon szét lehet nézni hátul a könyv standon. Nagyon érdekes, jó könyv mind a három, belenéztem a héten, és ajánlom olvasásra mindhármat. Most pedig testvérek, amint jeleztük a múlt vasárnap, presbiter választó közgyűlésé fog átalakulni ez az istentiszteleti együttlétünk. Nagyon rövid leszek, nem fogom a türelmet próbára tenni, úgyhogy most folytatjuk, lemegyek, és az orosztától fogjuk folytatni ezt a presbiter választást, és utána majd folytatjuk énekkel és áldással az együttlétünket.